És Elizeusnak a történet a Bibliában igen csak ismert, nem szükséges felolvasni az összes történetet, ami a Kármel-hegyi ítélettől kezdve Akáb és Jezabelnek a kapcsolata, és Illésnek az szolgálata miről szól. Ezért inkább az utolsó szakaszát venném elő Illésnek az életének, és az se egészen felolvasva, hanem csak egyszerűen megemlítve. Illés, amikor elbúcsúzik, akkor köpenyét rávetette Elizeusra, és ezzel gyakorlatilag Elizeus átvette Illésnek a hivatalát, és a profétaság szellemi, mint olyan elérte őt, és folytatta tovább a profétai munkát. Miért is veszem elő ezt a történetet, és kimondottan ezt a részt belőle, tehát Illésnek a köpenyét. Az Illésnek a köpenyét azért szükséges elővenni, mert amikor elhangzik valami prédikáció mostanában, vagy tanítás, akkor mindig mögé kell nézni, hogy ugyan miért, és milyen célból, milyen akaratból, milyen hátsó szándékból történik Illés köpenyének a magyarázata. Többféle lehetőség van. Ilyenkor, mikor az ember elgondolkodik, és több évtizedes tapasztalata szerint elsőként hagyományos egyházak területén nem volt ritka, amikor elővették ezt a történetet, amikor egy lelkész nyugdíjaztak, és a nyugdíjazás után az utódját ő indította tovább, mint egy átadta a palástot neki, átadta neki a szolgálatot, átadta neki a feladatot, és úgymond ő lelépett, nyugdíjazták és elment, befejezte a szolgálatát. Ez volt egy általános. Aztán mégis mehetek-e tovább, amikor tapasztaltam olyan prédikációkat és vagy tanításokat, amikor a lelkész pont az ellenkezőjét, a vezető pont az ellenkezőjét próbálta vagy demonstrálni, már pedig az, hogy majd, ha ő átadja a hatalmat, akkor bizony, akkor is úgy fog történni, majd annak, akinek ő akarja. Ilyenkor a háttérben megbújik az, hogy belső versengés van, már a trón követelők már ott állnak sorba, már vita van, már szeretnék, ha likvidálni, szeretnék, hogyha eltűnne a vezető, szeretne valaki már érre törni, és bizony az belső viszályok közepette előfordul, hogy már egymással marakodnak. Aztán ezen túl természetesen van más is, ami egy folyamatában levő vezetőnek a ténykedése, amikor ő a hierarchiát építve, a piramisát építve, a hagyományos egyházi modellt, vagyis alulról építkező, de felülről irányított piramos hierarchikát építik, akkor is sorba-sorba, hogy ki tudják szorítani, illetve be ne engedjék az újakat, megtartják azt a jogkört, hogy egymást kenik fel, egymást nevezik ki, egymásnak adják át a hatalmat, hatalmat osztanak, beosztják az alsó, közép és egyéb osztályoknak, részeknek a lehetőséget, tehát gyakorlatilag prizmaépítés, innét, onnét, átadás, és egész Illésnek a története, mint olyan, erre csak egy indok, Illésnek a köpeny átadása egy indok, hogy én nekem van egy köpenyem, és most átadom, vagy osztom, szorzom, hogy működjön az, amit megépítettem én, és az én megépítése itt a lényeg, hogy azt, amit én megépítettem, az a méltó utók kezébe kerüljön, tehát méltónak, általam méltó embernek adom át, valamint még nem vagyok hajlandó átadni, majd ha én leteszem a köpenyemet, leteszem a hivatalomat, akkor majd szóba kerülhet, hogy valaki utódom lehet, legalábbis úgy tűnik, hogy utód, mert ilyen esetben marad a vezető, csak névlegesen nevezi ki az utódját, a köpenyt áthagyja, de ő marad. Illés esetében szó sincs róla, hogy mi maradt volna, ő eltávozott. Eltávozott, és most erre a lehetőségek közül el kell mondani azért egy-két nagyon alapvető dolgot, hogy Illéssel miért ne foglalkozzunk jelen pillanatban, amikor már nincs szükség arra, hogy a profétasságról beszéljünk. Első lépés, vannak-e már ma proféták? Meg kell mondanom, hogy nincsenek. Nem antikarizmatikus vagyok, nem tagadom a Szent Szellem munkáját, az, hogy valaki kapta szolgálati ajánlként, többet látok, jobban látok profétaságát, profétai látást kapott, ezzel ő még nem kapott semmi kinevezés posztot, ráadásul ez a poszt és kinevezés nem osztható, szorozható, nem ragályos, mondhatnám így, vannak ragályosok, ez majd később. Tehát először is, amikor arra kell beszélni, hogy vannak-e ma proféták, ma proféták nincsen. El is mondom, hogy miért nincsen. Azért, mert az újjászületett ember szívében ott lakik a Szent Szellem, az ő szellemét irányítja a Szent Szellem, így semmi, de semmi szükség nincs arra, hogy kívülről valaki ukászokat adjon, tanácsokat adjon és egyebeket adjon, mert amikor bennem van az apostoli, a profétai szellem, maga Krisztus szelleme, maga a Messiás szelleme, akkor fölösleges, hogy valaki még kintről az én helyzetembe, az én feladatomba, az én helyemen és szolgálati területemen bárki valami okoskodással engem idomítson és vezessen. Tehát első lépés az, hogy a szolgálati ajándékok, és nem kinevezések, nem rangok, és nem valami hatalmi eszközök. A másik, amikor itt beszélünk a köpenyéről, illésnek, akkor ne tévedjünk el, ez nem palás volt, nem munkaruha volt, nem olyan, mint a varázslóknak a bohóc ruhája a manapság is, nem arról volt szó. Illés köpenye jelképes, amikor átadja Elizeusnak, Illésnek a köpenye nem más, mint a nagyon egyszerű, nagyon-nagyon vagyontalan, és nagyon-nagyon úgymond idézőjebe földön futó embernek a mindennapi ruhája, ami gyakorlatilag viharedzett, kipróbált, lehetett a maga azzal takarodott éjszaka, az volt az úti ruhája, tehát nem valami csinos kis palást, amit bibor színbe pompázik, vagy aranyezüsttel ki van hímezve, hanem egy úti ruha, amely az a szolgálathoz, az úthoz elegendő volt. Emlékezünk csak Bemerítő Jánosnak az életmódjára, de visszaemlékezhetünk számtalan, a Bibliából is ismert számos profétának a megjelenéséről, hogy egyáltalán nem fényűző életet éltek, egyáltalán nem szállította őket valami külön autó, nem voltak beöltözve, hogy ők a nagyságot lássák, ők a lehető legegyszerűbb emberek voltak, mint Isten szolgáinak. Pontosan ezt kellene valahol demonstrálni ebben a világban, hogy véletlen se vegyenek el ezüstöt, aranyat Istentől, nem övéke a megváltás, és nem övéke a dicsőség, és nem lehet megélhetésen túl bármi a gazdagodás, vagyonosodásnak a területe és lehetősége az, hogy ő szolgál mások felé. A profétának pontosan, de pontosan mindentől szabadnak kell lenni, a társadalomtól, a politikától, a hatalomtól és mindentől, még a papságtól is, annak idején függetlenek voltak a proféták. Tehát első az, hogy a proféták akkor, bár csak olyanok lennének a mai szolgálat, mint az akkori proféták, a proféták akkor nem az elitet képviselték, hanem egyszerűen csak egy összekötő kapocs voltak Isten és ember között, hiszen Isten először az emberiséggel beszélt személyesen, úgy, mint láthatjuk akár Bálám történetéből, aztán utána szépen folytatta tovább azzal, hogy megbízott emberei voltak, mint a legnagyobb proféta Mózes, aztán utána jöttek azok, akikkel személyesen beszélt Isten, és a profétákon keresztül közvetítette az ő akaratát, illetve a figyelmeztető szavait a választott népnek. Nem extra főnökök voltak, nem nagy gyülekezet, nagy vezetője voltak, és a másik, hogy ők nem osztogattak semmit, ők gyakorlatilag az ismeretük, az életmódjukat, az, amit továbbadtak. Nem volt semmiféle olyan proféta iskola, hogy hogy kell hazudni, vagy hogy kell módszereket mondani, és miért is mondom ezt a hazugságot? Azért, mert ma is vannak profétai szellemiségek. Saját életemből tudnék venni példákat, amikor bizony a sátán nagyon-nagyon előre bejelentette, hogy mi fog történni, és én nem figyeltem oda, és meg is történtek. Megdöbbenéssel hallottam most is, hogy valaki egy autó balesetben meghalt, és előtte egy-két héttel megprofétálták neki, hogy meg fog halni. Én ezt nem írom alá, azért nem írom alá, mert Isten engem, hogyha azt akarja, hogy befejezzem a pályámat, akkor azt fogja tenni, hogy időben elszámolta a szolgálattal, mindennel, és ezzel már jelzi, hogy nincs mit tennem ezen a földön. Tehát félbeszakító dolgokat nem fog alkalmazni, nem fog kiszakítani valahonnét, hanem be kell fejeznem azt, amit tőle kaptam, de csak azt, amit tőle kaptam. Ha ezt hozzá folytatom tovább, mi az, amit nem tőle kaptam? Bizony nagyon kevés az, és hogyha valami, amit én akarok, az én akaratomból, az én célomból van, és azt nem tudom befejezni, annak Istennek úgymond semmi köze hozzá, mert őtőle azt nem kaptam, azzal csak az időmet pocsékoltam, azzal csak máshonnét vettem el az energiámat, adott esetben a pénzt, és az időmet, és sok minden mást. Tehát a profétaságnak ma összesen annyi az ajándéka, hogy vannak emberek, akik előrébb látnak, szélesebb a látókörük, kicsit magasabbra helyezte Isten őket, és ez nem poszt, hanem kiemelte ebből a mocsokból, amit társadalmi életnek nevezünk ma, és a világi életből kicsit följebb helyezte, kicsit függetlenítette a mindennapoknak a súlyos helyzetétől, és ezért is kívülről tud szemlélni, látni. Én úgy gondolom, az egyik legnagyobb ajándék az, amikor vannak és lesznek is olyan emberek, akik a mindennapoktól függetlenül valamelyes többet tudnak előrelátni, mert azok tudják figyelmeztetni azokat, akik bizony a cipőjük órát nézve egész nap robotolnak. Istennek a szeretete az, hogy ad továbblátó embereket, de ők nem parancsnokok. Ők nem gyülekezete vezetők. Bárki lehet, akinek Isten megadja a látást. Bárkinek megadhatja a szolgálati ajándékokat, és a szolgálat az nem tiszt, nem rang, nem egyetemi végzettség és egyebeknek a következménye. Tehát amikor Illésnek a köpenyéről beszélünk, akkor el kell mondanom, hogy ma már ne is beszéljünk Illés köpenyéről, egyrészt azért, mert az én szolgálatom vagy a te szolgálatod nem adható tovább. Egy biztos, hogy szükséges. Ha szükséges, addig kell végezned, amíg be nem fejezed. Ha olyan szolgálat, ami Isten tervébe folyamatos, tehát még tovább kell, akár 100 év múlva is, akkor Isten fog adni valakit, aki ezt át tudja venni tőled, de neked semmi közöd, de nem lesz ő hozzá. Annyi közöd lehet, mint Illés és Elizeus kapcsán, hogy melletted nőtt föl, együtt látta Isten bizonságát az te életedbe, a szolgálatodnak a gyümölcsét, vagy akármilyen rossz lépésedet, bármit, tanítvány volt ebben az értelemben, de nem biztos ez a tanítványság. Pontosan arról szól, hogy ő lesz az első számú utódod, akinek már is áthatod a vélt koronádat és a vélt bíborszínű palástodat. Isten gondoskodik arról, hogy ugyanúgy lesz valaki, aki jól látja a világ eseményeit, vagy akár a hazánkba történő keresztényeket súlyosan vagy nem súlyosan érintő helyzeteket. Lesz, aki szólni fog, lesz, aki előbb tud szólni, és a profétának a szava az csak megerősítése annak, ami benned kétséges, ami benned már elindult, már tudod, hogy meg fog történni, de vagy bizonytalan vagy benne, vagy igazából nem gondoltál rá, de te is tudhatnád, ha Isten megengedte volna egy időt és csendességet, vagy bármit fordítaná rá, hogy átgondolt, hogy holnap mi lesz a Magyarországon, holnap után mi lesz a kereszténységgel, vannak könnyen kiszámítható dolgok, és vannak olyan dolgok, amit Isten kinyitja az összen szellem által, hogy láss egy kicsit tovább, mert nem biztos, hogy csak egy lépés, az egy lépcső az, ami fontos számodra a jövő tekintetében. Lehet, hogy egy 10 éves intervallumban, lehet, hogy 20 éves intervallum, lehet, hogy 20 napos intervallumban, de valamelyest tovább kell előre látni, és ezért Isten felkínálja a látásnak a lehetőségét, de ismétlem, semmi hatalommal ez nem bír. A mai kereszténységnek a súlyos állapota az, amikor Illésnek a köpenyét, vagy furcsa módon valami hatalmi jelképnek, valami hatalmaskodásnak tartja, valami nagy pozíciónak, és így tovább. No de miért? Azért, mert a gyökerei nem más, mint egy hierarchikus, egy feudalista rendszerű egyház modell, ami a kereszténységet 2000 év óta sanyargatja. Nincsen valójában királyi papság, nincsen olyan papság, hogy mindenki pap, nincsen olyan papság, hiszen a családokban nem működik eleve az egyetemes papság, rá vannak szorulva emberekre, és ha rá vannak szorulva emberekre, akkor azok bizony valami oknál fogva egyből elkezdik az osztogatást, a hűbéreskedést, a hitbizományok osztogatását. Egyből. Egyből, mert nekik így jó, ők tudják, hogy ki az, akiben megbízhatnak, családtagokkal kezdődően, barátokon át, és a saját teológián, saját iskolában nevelt emberkéknek adhatja tovább, mert az csak azt az egy kottát ismeri, mint amit ő vele megtaníthattak a szent akármilyen teológián, meg a nem tudom milyen bibliaiskolában. Tehát tanuljuk végre meg, hogy az utolsó időknek az egyik jele, amikor mindenki Isten, mindenki erős, mindenki hatalmas, és természetesen, amikor a Földön elég sanyarú állapotban vannak az emberek, és a mindennapok kérdésében nemhogy nem látnak, hanem ha látják, akkor se tudják megoldani, akkor eladható bizony a hatalom, a erőnek és mindennek az ígérvénye, osztogatása, hiszen erre igény van. A piac így működik, amire igény van, abból azonnal megjelenik valami. Tehát most, amikor Illésnek a köpenyéről beszélünk, nem tudható, hogy vezetőváltás akar készülődni valamelyik egyházba, bárhol. Nem tudhatjuk, hogy görcsösen ragaszkodik valaki a vezető a hatalmához, hogy majd ő kiosztja a lapokat, a posztokat, tiszteket. Majd nem tudhatjuk, melyik variáció van, és ilyen esetben ki kell mondanom, amikor azt hallom keresztény gyülekezeteket a mai korban, hogy erről beszélnek a palást osztogatásáról és az erő átadásáról, borzalmas különben, akkor bizony vannak eléggé csúnya szavam, hogy Illés köpenye helyett Illés zubbonyáról beszélnek. Illés zubbonyáról beszélnek. Tetszik vagy nem tetszik, ki kell mondanom. Vagy kényszerzubbony, vagy besorozás katonának. Erről szól ma Illés köntöse, Illésnek a köpenye, erről szól. Nem arról szól, hogy legyen valaki, aki átveszi ezt az iszonyatosan nehéz munkát, ami az éghajlat viszontagságai, az időjárás viszontagságai, a gyaloglás, a veszély, és sok minden ott van, mint tette Illés és adta Elizeusnak folytatólagosan át. Ma egyrészt nincs átadás semmiben, hiszen a Szent Szellem vezeti az embert, a másik nem csak a Szent Szellem vezeti, hanem egyeseknek adja Isten által a szolgálati ajándékokat, és nem emberek osztogatják se a nyelveken szólást, nem emberek osztogatják a gyógyítás és a szolgálati ajándékok és a kegyelmi ajándékok egyikét sem. Nem oszthatják, mert abban a pillanatban antikrisztusi, abban a pillanatban Isten ellenesek. Istennek a jogkörébe beleavatkozni bizony halálos bűnök egyike lehet, hogyha nem veszi észre az ember, hogyha tudja, akkor ez már lázadás, mert én. Én osztom a hatalmat, én építem az egyházat, én vagyok az Isten, Istenek felett, a kis Istenek, a kis bárók és kis egyebek fölött, én vagyok a király. A hatalomnak az átadását pedig karizmatikus szinten nagyon jó lenne, hogyha végre tisztába tennénk. Azt, amit Isten ad az embernek rendkívüli esetekben, rendkívüli helyzetben, különleges feladatokra, ez egy nem se egy statikus állapot, hogy én vagyok a kettős pont. Sok-sok pont után a gyógyító, szabadító, akárki. Nem én vagyok, ő az. Engem esetenként valamikor megbízhat, valamiért alkalmas találhat Isten, magyarul a világ ura, Krisztus, alkalmasnak találhat, hogy most abban a szituban, abban a helyzetben téged akarlak használni. Nem kis pápa utódok, pápához hasonló és egyéb főpapokhoz hasonló emberkék neveznek ki embereket. Szolgálatra. Szolgálatra egyedül a világ ura nevezkete ki mindenkit. Természetesen, ha valakinek több az IQ-ja, többet tanult, alkalmasabb valamivel a szolgálatra, nem véletlen, hogy tehette ezt, nem véletlen, hogy kapta Istentől ezt a születésénél kapott ajándékokat, nem véletlen az, hogy kaphatott a szüleitől, akárhonnét, közösségtől, ismereteket, és többet tud másoknál, de ez nem biztosítéka, és nem feltétele, és semmiképpen nem következménye, hogy egy lelkész gyereke lelkész lesz, sőt, rengeteg rossz példát tudok ebből hozni, és ebben az esetben Illésnek a profétaságát felejtsük már el, az hatalom átadás mellett az erő átadásának a hamis tanítását felejtsük el. Semmi erőt ember nem tud átadni, mivel nem az övé. Mivel az erő Krisztusé, Krisztus rendelkezik velem, bennem, és esetleg általam. Az ő hatalma az, ami megnyilvánulhat rajtam keresztül, de nekem ez egy szavam nem lehet csak az, hogy igen vagy nem. Nem kérhetem, hanem engedelmességgel elfogadhatom, és azt mondhatom, ha te valamivel megajándékozol, akkor én elfogadom azt. Oly mindegy, hogy melyik szolgálati ajándékot, oly mindegy, melyik kegyelmi ajándékot, bár a kegyelmet azért nem elvetendő, és a segítő ajándékoktól a szolgálatok ajándékait is bizony hálásan kell elfogadnunk, nem követelhetjük, nem vagyunk erre előjegyzettek, és nem vagyunk erre semmiképpen jogosultak se, hiszen az ajándék nem jogosultság kérdése még ebben az esetben sem. Illés zubbonya. Illés zubbonya pedig most dühöng. Dühöng, miért? Azért, mert mindenki szeretné biztonságban tartani az egyházát. Mindenki. Ezért besoroz, ezért rangokat, tiszteket és egyebeket osztogat, teljesen illegitim módon. A Krisztus teste nem így működik. A Krisztus testében úgy működik, emlékezzünk vissza az apostolok cselekedetébe, a diakonosoknak a kiválasztásánál, azokat választották ki, akikről tudták azt, hogy tudják azt, amit csinálnak, idézelve mondván értenek hozzá, alkalmasak rá. Nem válogattak, besoroztak, nem mérlegeltek, hogy az nekem jó, ez neked jó, hanem tudták, hogy ő az. Tudták, hogy ők azok, és erre rátették a kezüket, ami annyit jelent, hogy bátorították, hogy elfogadták őket. A vezetőnek el kell fogadni, hogy van segítője. Nem ki kell jelölni. A vezetőnek lehet tanítványa, lehet olyan, aki mellette van, de nem valószínű Isten akarata az, van nagyon ritka esetben legfeljebb, hogy pontosan ő legyen az utóda. Nem, nem, nem. És mert senki ne ragaszkodjon körömszakadtáig a vélt hatalmához, mert egy gyülekezetben valaki így akar hatalmat gyakorolni, az a gyülekezet nem Krisztusé. Krisztus adja, építi ezt az organikus gyülekezetet, amelyeket Krisztus testének hívnak. Amit erőszakkal, amit kitalálásokkal, amit kinevezésekkel építenek, az nem Krisztusé. Lehet benne Krisztusi ember egy ideig, lehet benne sok minden, ami pozitív, de magában egyház, és nem az az eklézsia, ami a Mesiás teste. Illés köpönye szomorú, hogy nem csak a gyülekezeteket építenek, hanem kineveznek, és a még szomorúbb, hogy tele hazugsággal. Ismétlem, profétai szellem nincsen, de van hamis profétasság, amikor a sátán kijelenti, hogy mit fog megcselekedni. És ha te elhiszed, az a gyakorlatilag rábólintottál, és meg fog történni. Így működik az átok is. Ha neked átkot mondanak, és nem hiszed el, nem fogadod el, akkor senkit nem fog elérni. Kopogni fog a bőrödön, de nem tud beléd hatolni. Érzed, hogy folyik ellened a harc, de nem ér el. Szórják rád az átkokat és mindenféléket, de ez fölötte vagy, és nem tud megsérteni se? Azért, mert nem fogadod el. Ha te elfogad a profétasságot, abban a pillanatban te annak a tulajdona leszel. Ha te elfogadod X embernek a kinevezését, te vagy az a evangélista, te vagy az a proféta, te vagy az az akárki, akkor te egy hamis tisztet bármikor elfogadhatsz, amit Isten nem adott neked, és még az is előfordult, hogy idegen szellem átveszi a hatalmat, mert te profétának tartod magad, és sose voltál proféta. Te egy gyógyítónak tartod magad, és sose tartod voltál egy gyógyító. Te a tanítónak tartod magadat, és az életedben nem kaptad meg azt a felhatalmazást, hogy az evangéliumot, vagy magát, Krisztus igéjét, Isten igéjét tanítsad. Belépsz egy hamis szerepjátékba. És az ott kezdődik mindig, amikor kineveznek valaminek. Te elhitted, hogy az vagy. Te el akarja hitetni neked, hogy én most hozzád dörgölődzöm, akkor ugyanazt az erőt tőlem megkapod. Nem te protekciót kaptál, te azt az erőt megkaptad, ami anyagiak, meg egyéb a gyülekezetben működő világi eszközök, ezeket megkaptad segítésül. És azt hiszed, hogy sikeres nagy vagy, Isten áldott ember, de nem. Ha elfogadod azt, hogy valaki te neked hatalmat adjon át, és az nem Istentől van, akkor te nagy bajba vagy. Márpedig ember téged nem nevezhet ki. Ember téged elfogadhat, de ki nem nevezhet. Térjünk észhez, mert a kis emberek most ebben a világban mindenki nagy akar lenni. Rajongva keresik, hogy ki mi az, ami tiszt rang, mit adjanak nekünk, és megjelennek. Adom a köpenyemet. Kapod a felruházást, oklevelet, bohóc sapkát, mi kell még? Itt van, gyerünk, te vagy a nagy, a nagy, a nagy. Illés csak elment. Illés csak ott hagyta a munkaruháját, a feladatot, ami akkor természetes dolog volt, de ma nem. Visszakanyarodva, folytathatott természetesen azzal is, hogy Illés tüzes szekéren távozott. Egy másik téma, hogy valójában mi is az elragadtatás Illés esetében. Kényes a kérdés, nehéz a kérdés, meg kell mégis válaszolni, de eleve kijelente, és előre figyelmeztetek mindenkit. Ne helyezze senki magát abba a helyzetbe, ami tényszerű pedig, senki ne higgyel magáról, hogy ő küldött. Mert ismerik a Bibliából, hogy a választottak és a küldöttek száma arányban hogy van. De még a zsidó vallásban is ismert az, hogy Istennek vannak küldöttei. Amit ilyen nemes magyarsággal csak egyszerűen azt mondjuk, hogy angyalok. Igen, ezek az angyalok nem ilyen piepuha libatollas szárnyas lények, akik itt vannak, hanem igenis Isten akaratában vannak nagyon ritka, nagyon kiváltságos helyzetben, nagyon nehéz helyzetben, és akkor, amikor tényleg kell, szükséges Isten akaratában vannak, olyan esetek, amikor Isten az ő szellemét, küldöttét emberi testbe helyezi. Kiválaszt egy emberi testet, és az kizárólag az ő céljának megfelelően él és szolgál. Ez lehet egy megszületett gyermek, akit Isten kiválasztott valamire, lehet felnőtt korban, lásd Pál, olyan ember, akit Isten egyszerűen lenullázott, a kiemelt a világból, magyarul nincs köze a földi világhoz, azért, hogy betöltsön extra, különleges szolgálatokat. Mindegy katonaságnál a desszantosok ott vannak, hogy a katonasághoz tartoznak, de különlegesek, és rejtetten is működnek. Tehát vannak küldöttek, vannak emberek, akinek eleve elrendelt életük van, de az ő életükbe lehet látni, hogy ők szenvednek a legtöbbet, ők vannak legmarginálisabb helyzetben, ők vannak a legnehezebb próbákban, azért, hogy pontosan el ne szálljon az ő agyuk, hogy milyen nagy küldetésük van, milyen nagy hivatásuk van, elküldésük van. Ugyanígy természetes dolog, meg kellene érteni, hogy a sátán is, amikor elfoglal egy embert, és kizárólag se teszi az ő szolgálatában, Isten úgy, ahogy van, azonnal fölemeli a saját erejét, és a világ ki tudja melyik pontján, ugyanúgy fölemel egy embert önmagának a céljára, kiválasztottságra, arra a kiválasztottságra, hogy csak neki szolgáljon, csak neki. Illés pontosan egy ilyen volt, Mózes pontosan egy ilyen volt. Ezért tapasztalhatjuk a Bibliában, az Új Szövetségi könyvekben, hogy ők élnek tovább, hiszen volt találkozás, lehetett látni, hogy ők élnek. Igen, nehéz a kérdés, nehéz beleszólni, nehéz megmagyarázni olyat, amiben nincsen látásunk, nincsen tapasztalatunk, de tudomásunk mégis van, hogy Istennek vannak küldöttei. Illés küldött volt, befejezte a szolgálatát, mindazt, amit be kellett fejeznie, Isten kiválasztott embere volt valamire, őnek a testétől, lelkétől, kívánságától, akaratától és mindentől szabadnak kellett ahhoz lenni, hogy betöltse a profétai hivatását, bevégezze Isten ítéletét, ott a Kármel-hegyi ítéleten. Ő nem tette ezt emberként, ezért Isten a munkája végzettével, a feladata végeztével hazarendelte. És ne helyettesítsük be magunkat, akik nem küldöttként élünk, még azok is, akik küldöttként valamit éreznek, hogy talán-talán más az életük, ők se nagyon húzzák ki magukat, hogy ők különbek másoknál, bele ne essünk ebbe a bajba, érezzük a küldöttség és az elhívásnak a különbségét, de különösen annak, azoknak szólok, akinek valóban van elhívásuk. A lakatos padtól vagy az autóvezetés mellől elhívta Isten egy szolgálatra, ez még nem biztos, hogy küldetés. Ez csak feladat elvégzése, valami ajándéknak a továbbadása, szolgálati ajándék továbbadása másoknak, de semmiképpen nem ember hívta el, semmiképpen nem ember nevezte ki, hanem ember hívta segítségül, hogy mondjad meg, vagy csináld helyettem, mert ezt tudom, hogy értesz. Más embertől való visszaigazolás, minden szolgálat. Úgy nem lehet szolgálni, az nem Isten szolgálata, hogy kineveznek valahol valaki fölött egy kápót, valaki fölött egy őrmestert, valaki fölött akárkit, és az bizony nem köpeny, ami zubbonyként nyomnak rád, a kényszernek a zubbonyát, az, hogy kell egy csinálnod, persze jó dolog, mert megfizetik, de hát a rákényszerítem, kinevezem, kiválasztom, mint ember, bármennyire nem tetszik, ezt úgy hívják, hogy kényszerzubbony. Kényszerzubbony, mert már a tudatmódosításnál elvitték az agyadat, hogy te különleges vagy, testvérem, neked erőd van, neked hatalmad van, neked szellemi nagyság vagy, és te benyúltál a szellemvilágba úgy, hogy a kényszerzubbonyt rádakozhatja bárki. Szolgálat néven. Elüzeus néven Illés köpönye helyett Illés zubbonyát kapod. Vagy magad is szeretnél valamit tenni, tele vagy hazafias lendülettel a gyülekezet irányába, és hát erre várnak. Jön a besorozás, kapsz egy bakaruhát, kapsz egy csontcsillagot, előléptetnek, sorba-sorba kapod a szellemi nagyságot, ami nem más, mint nejlon kutyagumi, nem más, mint a csont a kutyának, ami nem is igazából csont, hanem műanyag. Jön, itt az ajándék, itt a kinevezés, és felépítenek veled egy olyan hierarchiát, ahol nem más a lényeg, mint a hatalom, az erő, és mindez természetszerűleg, ha nem tudod produkálni, akkor ezt meg lehet mutatni, hogy te milyen misztikus vagy, te milyen szellemi lény vagy, különösen, amikor extázisba esel és eldobtad az agyadat, nagyon az vagy. De hát te egy különleges lény vagy ember. Különlegesen becsaptak. Különlegesen. Meg kellene tehát érteni. Ma olyan pozíció, hogy proféta nincs. sőt maga olyan pozíció, hogy apostol, olyan sincsen. Van olyan, hogy valaki tudja, hogy hol kellene helyreállítani azt, ami ma van, mert ismeri Istennek az ősidőkből is ismert tervét, és ismeri az első gyülekezet előtti gyülekezetet, ami Krisztus teste volt, és nem pünkösdre hivatkozott emberi tákolmány. A helyreállítás munkáját Isten apostoloknak adja, akik ismerik az eredetet, és ők nem rang és különköpeny, hanem őknek Isten megadta a látását. Apostoli munkát igen, pontosan. A Mesiás hívő embereknek adta Isten, akik tudják az eredetet, akik tudják, hol romlott el, akik tudják, hogy vissza kell állni az eredetekhez. Nem az 500 vagy 2000 éves eredetekhez, a jóval előttihez. Nem a zsidóhoz és nem a keresztényhez, hanem a Krisztusihoz. Nincsen apostol, nincsen proféta, nincsen profécia. Igazából szeretném elmondani, hogy milyen proféciákat kaptam magam is, magamra. Nem én profétáltam. Nem akarok senkit bántani a proféták és a profétások között, de bizony jóhiszeműleg elfogadtam magamra is proféciákat. Az életem legnagyobb zsákutcái ezek voltak. Igen, proféta nőtől, igen, Krisztusinak vallotta magát, és én jóhiszeműen rábólintottam. Évtizedes, majd évtizedes káosz lett az életembe, és kisiklás, és zsákutca. Mondom, ismételem most is, megdöbbentett az, hogy egy embernek az életében az autó balesete előtt állítólag, tegyük még azért hozzá, 2 héttel megprofétálták, hogy hamar meg fog halni. Nem volt 90 éves. És meghalt. Vajon nem kellett volna Isten elé mennie, hogy Istenem valami nem stimmel, hiszen annyi dolgom van, hiszen annyi feladatom van. Valahogy valami nem volt tiszta. Ezen nem kívánok rágódni, nem tudom az ismereteket, de óvva intek mindenkit, hogy bárki hatalmat vegyen valakitől, embertől, elhiggye azt, hogy ragados, mint az influenza, a szellemi hatalom. El ne higgye valaki, hogyha valaki azzal jelentkezik hozzá, hogy az Úr azt üzeni, hogy el ne higgye, mert az Úr először neked jelenti ki. Ha másodszor valaki szól, hogy ez vagy az fog történni, ha teszed vagy nem teszed, és te ezt tudod, akkor az csak megerősítés. Illés zubbonya. Jó lenne, ha valóban értenénk, hogy mit jelent Krisztus szelleme. Valóban elkérnénk tőle a látást, elkérnénk a helyreállást, elkérnénk mindazt, amit a Szent Szellem ad, és nem a szellemeskedő, misztikus, karizmatikus társaság. Személyesen tudhatsz mindent. Személyesen tudod, mire kaptál felhatalmazás erőt, hát nem vagy kapcsolatban Istennel. Nem éled a hívő életed. Kell neked zubbony? Bőven osztanak. Nekik az a jó, ha bent vagy a seregben. Nekik az a jó, ha nem gondolkozz, rád dobják a bohóc ruhádat, hogy te akármi vagy. Na de egyszer részhez fogsz térni, mert Isten szeret annyira, és akkor mi lesz? Jobb lenne. Jobb lenne élni, jobb lenne nem a elképzelt világba elvándorni, extázisba, nem kellene más embertől elvenni, apucikáktól és egyéb uralkodóktól a rászóló parancsot, hiszen amikor neked átadják a profétaságot, akkor az ő szellemüket adják át, az ő akaratukat és az ő tervüket nyomják rád. Illés köpenye, Illés zubbonya. Gondolkodj. Illés köpenye, az nem osztható ma már. Nem adható tovább. Magam sem fogom továbbadni a fiamnak a szolgálatomat. Ha Isten úgy akarja, sok mindent lát tőlem, megtanulhat, de nem kényszeríthetem, hogy itt a vándorbot, menjél, itt a váltóbot. Nem mondhatom. Lehet, hogy sokkal nagyobb, és sokkal szebb, és valami más fog kapni, ez biztos. Nem adhatom tovább, pedig egy légtérben vagyunk, és nagy-nagy kommunikáció közepette, nagy szeretetben, bár csak 10. évében van. Nem akarok építeni, nem akarok hatalmat adni neki, nem akarok várat adni neki, nem akarok. Csak felkészítem arra, és lesem, kíváncsian lesem, hogy vajon mi az, amiben neki több van, mint más emberkéknek, kisembereknek, fiatal gyerekeknek. Mi az, amire oda kell figyelnem? De akkor se akarom, hogy az legyen. Apa se adhatja tovább csak a lehetőségeket. Ne rontsuk el a gyerekeink életét se, hogy te leszel az utódom. Lehet, hogy te rossz úton jártál, és megátkozod a gyermekedet. Illés zubbonya. Fogsz hallani sokat. Mindenki sereggyűjtésben van, mindenkinek az a jó, ha nem gondolkoz, de engedelmes vagy, ez természetesen fölkennek, fölavatnak, beavatnak, mondhatnám a szép szavakat. Nem. Ha te újjászülettél, és Krisztusé vagy, őtőle kérd azt a látást, amennyit ő akar neked adni, egy biztos, a holnapra megkapod, a holnap után áldás, ha távolabb akar másoknak, segíteni, hogy elől menjél, és ne botorkálj, nem bizony, egyenesen tudjál menni. Illésnek az zubbonya, most szériába gyártják. Miért? Mert félnek. Félnek, hogy a nagy gyülekezet szétesik, félnek, hogy jönnek a trón követelők és elveszik a hatalmat, félek, hogy nem az fogja csinálni az én akaratom, az én tervem szerint, aki utánam jön. Félelem. A kényszerzubban csak kényszerzubban gyártók osztogatják, akik maguk is hordozgatják olykor. Mert kitalálták, hogy nekik 920 éves korukig ő nekik vezetőnek kell lenni. Illés köpenye jelkép. Tudd meg, ha Isten mégis téged ad, mert valaki mellett tanultál, mégis neked ad egy olyan feladatot, mint amit láttál, akkor tudd meg. Olyan köpenyet kell fölvenned, ami kibírja az idők viszontagságát, ami bármilyen időjárási viszonyban neked sátra, takaród, védelmed, nem rangjelzéssel ellátott bíbor palást. Nem. Isten megmutatja neked élőben, hogy működik az, amit neked tenned kell, és amikor el kell kezdened, neked igent kell mondanod, hogy én igen vállalom a nehézséget, a viszontagságot, és az érvényes akkor, ha valakinek elhívása van, és ha valaki rádöbben arra, hogy küldetése van, teszi azt, amit nem tenné, úgy, mint Pál is mondta, kényszerbe volt, kényszerbe van az élete, hogy mást nem tehet, csak azt, amit Isten adott. Akkor pedig még jobban álljon meg. Tudd meg, nehéz utad lesz. Nem bújhatsz ki, kell a köpeny. Kell mindaz, ami a szolgálatodhoz szükségeltetik védelemben a külső hat behatások elleni védelemre. Illés köpenye erre volt. Ezt vette át annak idején Elizeus, de nem győzöm ismételni, ma nincsen osztogatás. Nincs olyan, hogy a te környezetedben megszentelődik minden, de hogy szentelődik meg. Akkor lesz ideges a sátán, a te szent, megszentelődött életed van bizonyos fokig. Akkor dühöng a legjobban. Akkor dühöng a legjobban minden más erő. Nem szentelődik meg. Az a hely, ahova kell lépned, az szent, mert ő ott már járt. Az a szó, amit ki kell mondani, azt ő kimondta már, azt kell kimondanod. Valahogy furcsák ezek a tanítások, furcsák ezek az etetések, hogy te megjelensz valahol, hatalmas vagy, erős vagy, környezetedben, mint a gyomírtól, kivesznek a bűnök és minden. Hát nézd meg a családodat csak, melletted a gyereked narkós, de kiveszett, de átment a Szent Szellemnek a hatása, de ráruháztál. A hajlamot, igen. És nem tanítottad meg, hogy Krisztusé legyen. Nem tanítottad meg, hogy ő benne van minden erő, hogy te már nem vagy olyan. Nem tanítottad meg, hogy mindaz, ami elromlott, az csak ő által állhat helyre. Ne használjuk az apostoli profétai szó nevében a hazugságokat. Ne, ne. Vedd fel azt a ruhádat, amit Isten adott neked. Vedd fel. Ő olyan életet adott, amihez a feltételeket, a te köpenyedet is megadta. Ami minden időben, minden helyzetben megadja, hogy otthon vagy a bőrödben, és a bőrödet se éri kintről semmi szükség, semmi fájdalom, ha az ő munkáját végzed. Te embertől ezt soha nem kaphatod meg. Maximum kaphatsz pénzt, meg dicsőséget, meg oklevelet, és járhatsz a világba nagy büszkén, kevélyen, amíg össze nem törsz, amíg rá nem döbbensz, hogy ki is vagy valójában. Én úgy gondolom, Illés zubbonyát jó lenne elfelejteni. Nem legyünk őrültek, ne legyél ezentúl senkinek, de senkinek a katonája, mert ezt akarják.